Az előbb felolvasott igéből hallgassatok meg egy kiemelt szakaszt. Isten igéjét fennállva hallgassuk tiszteletünk jeléül. Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis igyekeztek. Nem szóltam hozzájuk, mégis prófétáltak. Ha közel álltak volna hozzám, akkor az én igéimet hirdették volna a népemnek. Megtérítették volna őket gonosz útjukról és gaztetteikről. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz, így szól az Úr, vagy mint a sziklazúzó pöröly? Ámen. Foglaljatok helyet. Vannak-e ma proféták? Egy Simon és Garfunkel számból, amit nagyon szerettünk, még a 70-es évekből sokan ismerik, a Sound of Music című dalt, és ebben van egy ilyen rész, amikor azt mondja a Simon és Garfunkel szöveg, hogy a proféták szavai az aluljáró falára vannak írva. Igaza van-e ennek az együttesnek? Vannak-e még proféták? Mert ebből a számból úgy tűnik, igen, de ugyanakkor körbenézünk, hát nem látunk senkit, aki teveszőrből készült csuhába járkálna föl alá, nem látunk ilyen Illéshez, meg Jeremiáshoz hasonló furcsa alakokat, akik az utcán hirdetnék az igét, vagy ha látunk is Budapesten egy aluljáróban, nem prófétának gondoljuk őket, hanem inkább valami flúgos, szektás embernek. Az biztos, hogy Jeremiás idejében voltak proféták, és voltak ellenproféták, hamis proféták is. Jeremiásról hadd szóljak egy-két szót, Izrael fővárosában tevékenykedett, Jeruzsálemben, időszámítás előtt 650 és 580 között élt, tehát körülbelül ugye a 7.-6. században, és 23 éven keresztül hirdette az Isten igéjét. Akik bibliaórára járnak, azok tudják, mert Jeremiás könyvével foglalkozunk, hogy iszonyú dolgokon kellett átmenni ennek az embernek, pedig nem is akart ő proféta lenni. Gyerek, vagy egészen fiatal korában megszólította Isten, és egyszerűen mondta neki, hogy Jeremiás, hirdetned kell az én igémet, és innentől kezdve Jeremiásnak megvetésben, bebörtönzésben, verésekben, fenyegetésben volt része. Rásütötték, hogy hazaáruló, az élete vége felé bedobták egy ciszternába, kis hián meghaltott, ha ki nem húzta volna onnan valaki. És végül meg kellett látnia annak a városnak az elpusztulását, akiért egész életében fáradozott. És ennek a Jeremiásnak végig a szolgálata során az egyik legnagyobb küzdelme az volt, hogy mindaz, amit ő hirdetett, volt egy csoport, aki mindazt megkérdőjelezte. Jeremiás azt hirdette, hogy ha ugyanígy marad a nép, hogyha ilyen igazságtalanságok történnek közöttünk, hogyha nem térnek meg a gonosz útjaikról, akkor el fog pusztulni ez a város. Akkor eljönnek a babiloniaiak, és elhurcolják az embereket, porrá égetik ezt a várost, és nem lesz jövője ennek a népnek. És miközben Jeremiás ezt hirdette az egyik sarkon, az utca másik oldalán egy másik csoport, akik jobban éltek, népszerűbbek voltak, mindenki jobban szerette őket, mert ők meg azt hirdették, hogy nem, ez mind nem igaz, békesség lesz, minden rendben lesz, nem jönnek ide a babiloniaiak, Isten meg fogja védeni ezt a várost, mert itt van a templom, és ezt a Jeremiást pedig el kéne távolítani innen, meg kéne ölni, mert hát hazaárulást követ el, hogy ilyen rosszakat mond. Szóval végig a proféta és a hamis proféták küzdelméről szól ez az igen hosszú könyv. Az egyik oldalon ő egyedül áll, a másik oldalon pedig egy egész csoport befolyásos ember. És ő mégis csak hirdeti. És nem adja fel. A mai istentiszteleten arról szeretnék beszélni, hogy ez a harc, ez nem zárult le ott Jeremiással. Hanem a proféták és a hamis proféták küzdelme az mai nap is zajlik. És a történetben mindig zajlott. Lehet, hogy most nem profétáknak nevezzük őket, hanem úgy nevezzük őket, hogy politikusok, lelkészek, TV műsorszerkesztők, újságírók, bloggerek, popzenészek, rendezők. Ezek között a népnek prédikáló emberek között, mert ezek mind prédikálnak az embereknek, nekünk, vannak proféták és vannak hamis proféták. Hogyan különböztessük meg őket? Erről beszéljünk ma tehát. Hogy tudjuk megkülönböztetni ma az igaz profétai szót a hamis profétai szótól? Hát vannak rá módszerek, voltak a középkorban is. Én Edinburgh-ban éltem 2 hónapig, és idegenvezetést csináltam, és mindig el kellett mondanunk, hogy milyen ügyes technikáik voltak a skótoknak arra, hogy kiszűrjék, hogy ki a boszorkány és ki a nem boszorkány. És erre volt egy igen biztos módszer. Amikor valakit meggyanúsítottak, hogy boszorkány, és alapos gyanúnak látták, hogy ez tényleg így van, akkor először megkérdezték, hogy tényleg boszorkány vagy. Hogyha azt mondta, hogy igen, akkor egyszerű volt az ügy, mágia, halál, kész. Hogyha azt mondta, hogy nem, akkor hát minden boszorkány azt mondaná, hogy nem boszorkány. Úgyhogy összekötötték kezét, lábát, és bedobták a szomszédos, hát egy ilyen óriási szennyvíz tó volt ott Edinburgh mellett, és abba bedobták, összekötött kézzel, lábbal. Na most, hogyha megfulladt, akkor tényleg nem volt boszorkány. Sajnos. Akkor bocsánat, elnézést kérünk a családtól, dísztávirat, tévedés történt. Ha viszont életben maradt, akkor az azért volt, mert az ördög fenntartotta a víz tetején, úgy gondolták. Egyébként volt is ilyen, előfordult, mert a szennyvíz tetején ilyen megszáradtak dolgok. És hogyha életben maradt, azt gondolták, hogy az ördög tartja fönn, tehát boszorkány, úgyhogy amikor kihúzták, akkor megégették a mágián. Úgyhogy ha valakit beárultak, hogy ő boszorkány vagy nem, az nem volt annyira szerencsés dolog, mert akkor elég biztos volt a végkimenetel, hogy mi történhet. Na, még mielőtt a gyülekezet engem is ilyen fajta módszeren megvizsgálna, hogy amit én prédikálok, az vajon igaz-e, vagy a lelkészek hamis proféták, vagy igaz proféták, javaslom, hogy inkább nézzük meg, hogy Jeremiás mit mond. Hogyan lehet megkülönböztetni ezt a kettőt? Nem annyira egyszerű. Én 2 hasonlóságot szeretnék mondani, és 1 nagyon nagy különbséget. Kezdjük a hasonlósággal. A hamis profécia és az igaz profécia között. Mind a kettőben egyezik az, hogy a profécia az értelmezni akarja a világot körülöttünk. Értelmezni akar minket. Elmondja, hogy mi a helyzet. Sokan azt szokták gondolni, hogy a profécia az csak azt jelenti, hogy valaki megmondja, hogy mi lesz a jövőben. De elsősorban nem ezt jelenti. Ilyen is van a Bibliában, hogy valaki előre megmondja, mi fog történni. Jeremiás is megmondta előre, hogy le fogják rombolni Jeruzsálemet. De ennél sokkal többről van szó. Jeremiás és a többi proféta is a jelen helyzetről beszélt. Hogy mik a fontos dolgok, mit kellene csinálni, mit kéne abba hagyni, mire kellene figyelni. Kik vagyunk mi? Ilyen kérdésekre adtak választ a proféták akkor és most is. És nagyon különböző válaszokat adtak. Jeremiás azt mondta, meg kell térni a bűnös dolgokból, igazságosan kell élnetek. Mert hiába vagytok kiválasztott nép, mondta a zsidóknak, nem fog Isten megkönnyörülni rajtatok, hogyha bestenül éltek. A hamis proféták pedig azt mondták, nem, hát mi a kiválasztott nép vagyunk, teljesen mindegy, hogy élünk, az Isten mellettünk van, nem történhet semmi baj. Nem kell megváltoztatni az életünket. Látjátok, mind a ketten arról beszéltek, hogy most mit kellene csinálni. Kik vagyunk mi, mi a teendő. Ez a harc, ez a kétféle vélemény most is ott van a gondolkodásban, a világban. Egyik oldalon igen, ott van az egyház és a Biblia, mond valamit, de ez nem annyira népszerű ma már, nincs olyan befolyása az egyházok, mint mondjuk a középkorban, hanem helyette minek van befolyása? Ki mondja meg, hogy kik vagyunk, hogy mi a helyes, mi a nem helyes, hogy mi a fontos az életben? Hát megmondják a tévé. Megmondják a filmek, amiket nézünk, megmondják a sorozatok. Bocsánat, nem akarok a tévénézés ellen prédikálni, és nem akarom azt mondani, hogy valaki nézi a sorozatokat, akkor az a hamis profétákat szolgálja. De egy nagyon érdekes dolog történt a gimnáziumban, most így év vége felé. Én tanítok a gimnáziumban, és etikát is tanítottam az egyik osztálynak, és egy bizonyos kérdés fölmerült. Meg is mondom, az volt a kérdés, hogy mit mond a Biblia a homoszexuálisokról. És arról beszéltünk, hogy ennek milyen következményei vannak, És hogy vajon a homoszexuálisoknak helyese, hogy vállaljanak gyereket. Tehát egy homoszexuális pár neveljen-e gyermeket. És el lehetett mondani szabadon a véleményt, nem is azzal volt a baj, hogy az egyik lány azt gondolta, hogy szerinte igen, hanem a megokoláson lepődtem meg. Azt mondta az egyik lány, ezzel semmi baj nincsen, persze, hogy melegek is vállaljanak gyermeket, azért, mert az ő kedvenc sorozatában is van egy meleg házaspár, akik nevelnek egy kislányt, és mennyire szép az a család. Hát alig jutottam szóhoz, hogy hát mondom, de hát az egy sorozat. Ez nem a valóság, az, hogy ez egy sorozat csak. De be kell látnunk, hogy ezek nem csak sorozatok. A sorozatok, vagy a filmek, a tévéműsorok nem csak arra szolgálnak, hogy szórakoztassanak bennünket, hanem egészen konkrét iránymutatást adnak arról, hogy mi helyes és mi nem helyes. Konkrét iránymutatásokat fogunk kapni, vagy úgy, hogy kimondják, vagy úgy, hogy érzelmileg mondjuk zenével hatnak ránk, és megpróbálnak egy véleményt elültetni bennünk. Milyen ilyen üzenetek jöhetnek körülöttünk ezekből a forrásokból? Az egyik az például az, hogyha boldogtalan vagy, az biztos azért van, mert nincs elég pénzed. Próbálj még többet elérni, nézd ebben a sorozatban, ebben a tévéműsorban is, milyen hatalmas házuk van, milyen szép az autójuk, és milyen boldogok. Ha ez lenne neked is, te is boldog lennél. Talán sosem mondják ki, de a képek, a hangulatok elültetik a szívükben ezt a vágyat. Vagy ottan a szerelemről alkotott vélemény. Szinte mindegyik filmből az árad, hogy ha szerelmes vagy, az mindent felülír. Ha beleszeretsz valakibe és igaz szerelem, akkor hagyd ott a családot, hagyd ott a gyerekeidet, mert annak nem lehet ellenállni. Az a legfontosabb dolog az életben. És az érzelmeid nem szabad megtagadnod soha. Ezek olyan tanítások, amik akár kimondjuk őket, akár nem, jönnek felénk, halljuk. És lehet, hogy igazak, most nem mondtam ezt még ki, hogy ezek nem igazak, csak jó tudatában lenni, hogy érkeznek felénk üzenetek. Filmekből, sorozatokból, tévéműsorokból, és ezek nem semleges üzenetek. Megmondják, hogy kik vagyunk, hogy mikor érünk sokat, és hogy mikor lehetünk boldogok. Lehet ezekre hallgatni, csak legyünk tudatában, hogy az értelmezésnek hatalma van, és az értelmezés hatalmát, hogy az életünk miről szól, azt magához veszi, hogyha nem Jeremiás, akkor Maricsúj, vagy Ted Mosby, vagy Magdi Anyus meg fogja mondani nekünk, hogy mennyit érünk, és mit kellene csinálnunk. Igen, véletlenül Magdi Anyust mondtam, ezért nevet a panka. De ez még nem lenne baj, persze, hát mindenkinek joga van, hogy értelmezze az életünket úgy, ahogy akarja, hát most hadd értelmezzék úgy, ahogy akarják, igen. Csak a baj az, hogy nekünk, hallgatóknak, embereknek, akiknek prédikálnak ezek a sorozatok, filmek, tévéműsorok, nekünk szükségünk van arra, hogy valaki meg is mondja, hogy miről szól az élet. És ez pedig az értelmezés szükségessége. Emiatt van hatalma az értelmezésnek. Ha mindenki nagyon biztos lenne benne, hogy miről szól az életünk, hogy mi az igazán fontos, hogy mitől leszünk boldogok, ha nagyon biztosak lennénk benne, akkor mutathatnának akármit, akármelyik tévéfilmbe, hát nem is érdekelne minket, mert azt mondjuk, jó van, így gondolja mindegy. De a baj az, hogy van bennünk egy óriási éhség, hogy valaki vezessen minket. Hogy valaki megmondja. Úgy, ahogy az LGT számban énekeljük, ezt talán mindenki ismeri, valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen, valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért jó az ember, valaki mondja meg, miért nem, valaki mondja meg, miért lesz gonoszsá, valaki mondja meg, miért nem. Tehát mi várjuk és kérjük, hogy valaki mondja meg, mert szükségünk van erre a tudásra. És ettől lesz hatalma a hamis profétáknak, ugyanúgy, mint az igaz profétáknak. Hogy a kérdés nagyon fontos. És várjuk rá a választ. És olyannyira várjuk rá a választ, hogy ez nem csak egy elméleti dolog lesz, hanem az életünk ennek megfelelően fog formálódni. Hadd mondjak el egy esetet, ami egy ismerősömmel történt. Ez a hölgy házasságban élt, és volt már gyermekük is a férjével, és szerelembe esett egy másik férfival. Telt múlt az idő, találkozgattak, a szerelem egyre nagyobb lett, odáig fajult a dolog, hogy egy nap összepakolt ez a hölgy, és otthagyta a férjét, vitte a gyermeket is. Történnek ilyen dolgok persze, nem olyan nagy és ritka esemény. De a megdöbbentő az volt, hogy megint mivel indokolta. Azt mondta, hogy azért, mert a szívnek nem lehet parancsolni. Szívnek nem lehet parancsolni, tényleg? Hát hol hallotta ezt? Nem a Bibliában olvasta, az biztos. A Bibliában azt olvassuk, hogy minden féltve őrzök dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Azt mondja, lehet óvni a szívünket, lehet őrizni, lehet parancsolni neki. De ő honnan hallotta, hogy nem lehet parancsolni neki? És miért gondolta, hogy sose fog elmúlni a szerelem, amit most érez, és hogy a szerelem fontosabb, amit ez az érzés benne, mint a férje és a gyereke, és annak a férfinak a családja? Nem egy sorozatot vagy tévéfilmet tudnék mondani, ami pontosan erről beszél. Nem a saját gondolatát szajkózta, hogy a szívnek nem lehet parancsolni, hanem azt, amit a hamis profétáktól elhitt. Látjátok, ez nem csak egy elméleti kérdés, hogy kinek hiszünk, kinek nem. Izrael népének a sorsa múlott ezen, hogy Jeremiásnak hisznek, vagy a hamis profétáknak, és a hamis profétáknak hittek, és elpusztult Jeruzsálem, és szétszórták a népet a világ négy sarkába. Tehát ez a két dolog, az értelmezés hatalma és az értelmezés szükségessége, ez mind a két proféciánál ott van. A hamisnál is, meg az igaznál is. Akkor hát mi lehet a különbség? Azt mondja Jeremiás, hogy az egyetlen különbség az, hogy az egyik az emberektől jön, a másik Istentől jön. És emiatt az egyik hamis reményeket fog benned kelteni, a másik igaz reményeket fog adni. Nem az a különbség a kettő között, hogy szép dolgokat mond-e vagy nem. Jeremiás nem szép dolgokat mondott az embereknek. Azt mondta, hogy el fog pusztulni ez a város. Azt mondta, hogy nem hagyhatjátok így a dolgaitokat. Nem járhattok ezen az úton, mert iszonyú dolgok fognak következni. Nem volt szép, nem szerették hallgatni az emberek. És ehhez képest jöttek a hamis proféták, és azt mondta, hogy álmot láttam. Olyan szép lesz, mint egy álom. Az Isten megkönnyörül rajtunk, nem lesz semmi baj, ugyanígy maradhat minden. Nem kell megváltozni semmit. Mi vagyunk a kiválasztottak. Ez olyan volt, mint egy álom. Igen. Sokkal szebb volt, amit a hamis proféták hirdettek. De Jeremiásnak nem is az a baja ezzel, hogy szép vagy nem szép, hanem az a baja vele, hogy hamis ígéret volt. Mert bizony hiába hirdették ezek a proféták azt, hogy minden rendben lesz. Nem volt minden rendben. 586-ban megérkeztek a babiloniaiak, és elpusztították a várost, és elhurcolták az embereket onnan, és ott maradt Jeremiás a nincstelenekkel, alig egy maroknyi emberrel. Ezt tudjuk olvasni egyébként a Jeremiás Iralmai című könyvben, erről olvasunk. Hamis reményről van szó. Azért, mert bolondát tesznek bennünket a proféták, azt mondja, hogy saját szívük látomását hirdetik, és nem azt, amit az Úr adott. Váltig mondják azoknak, akik megvetik az Úr igéjét, hogy békességetek lesz, és ezt mondják minden megáltalkodott szívű embernek, hogy nem jön rátok veszedelem. De hát nem így lett. Becsaptak benneteket, azt mondja, be fogjátok csapni az embereket. És ezzel szemben ott van az Úr igéje, ami nem annyira szép, ebben az esetben. Nem mindig olyan szép. Azt mondja rá Jeremiás, hogy az Úr igéje az olyan, mint a sziklazúzó kalapács, és olyan, mint az emésztő tűz. Az emésztőtűz az jó, persze, meg lehet benne melegedni, de meg is égethet bennünket. És hogyha például sebünk van, akkor azt emésztőtűzzel lehet kiégetni. És a kalapács igaz, hogy meg lehet vele kapaszkodni a sziklában, egy sziklamászónak, de az is igaz, hogy nagyon fáj, ha összetör vele bennünket, vagy összetör vele valamit Isten. Nem túl kellemes, és nem feltétlenül szép. De ez az út, amely az Istenhez és az életre vezet. Az az Isten igéje. Itt az egész gyülekezet végig izgulta, azt hiszem, azt, ahogy Edina, Édes Árpád tiszteletes úrnak a felesége világra hozta Áronkát. És tudjátok sokan, hogy veszélyeztetett, terhes volt Edina, és ezért kórházba került méghozzá, mivel komplikációk voltak, Budapestre kellett kerülnie. És nagyon hosszú ideig távol volt a családjától, 7 héten keresztül. Gondoljátok el, aki nem tudja, 2 kisgyerekük van, az egyik 10 éves, másik 5 éves. Hát azért 7 hétig anyuka nélkül lenni, az nagyon-nagyon rossz. És láttam én is, hogy szenved a család. Tanúja voltam annak is, hogy néha elsírta magát egyik-másik gyerek, hogy hiányzik neki anyu. Edina is sokat sírt. Árpádon is láttam, hogy mennyire hiányzik neki. Meg nekem is hiányzott, a gyülekezetnek is hiányzott Edina, biztos, hogy így van. Annyira haza szeretett volna jönni. És aztán mondta is az orvos, hogy hát lehet, hogy hazaengedi, hogyha jók lesznek az eredmények, és akkor megörültünk, hogy jaj, haza fog jönni egy darabig, egy hétre talán. És az utolsó pillanatban az orvos megváltozott, és azt mondta, hogy mégsem, nem engedi, túl kockázatos. Olyan kegyetlennek tűnt akkor az. Olyannak tűnt, hogy mint tényleg egy kalapáccsal odavágtak volna a családra, hogy mégsem mehet haza. És igazságtalannak és borzasztónak tűnt. De utólag kiderült, hogyha akkor elengedte volna az orvos Edinát, olyan rossz állapotban volt, olyan könnyen leszakadhatott volna a méhlepénye, hogy lehet, hogy az ötkörödős úttól már ez megtörtént volna, még hazafelé menet, és ha ez így történt volna, akkor sem ő, sem Áronka nem élne most. Pedig milyen szépen elgondoltuk mi, hogy milyen jó lesz, hogy pont erre van szükség, hogy ő hazajöjjön, és hogy ez egy milyen szép álom volt, és milyen csúnya volt az, ahogy az orvos azt mondta, hogy nem. De ebből a szép álomból rémálomra ébredtünk volna, hogyha valóban ez történt volna. Az Isten igéje is ilyen. Néha úgy tűnik nekünk, hogy kegyetlen és túl kemény. Néha úgy tűnik nekünk, hogy nem ez a szép. Valami szebbet képzeltünk mi el. De nem biztos, hogy ami jól esik, most per pillanat az lenne a legjobb nekünk. Talán most vannak itt közöttünk olyan, akik vívódnak valamilyen kérdésben. És lehet, hogy a hitedben is vívódsz, hogy kire hallgass. Hallgass a Bibliára, az Isten igéjére, vagy hallgass a kedvenc íródra, a kedvenc sorozatodra, a kedvenc tévéfilmre, annyira szépen elmondja, hogy mit kellene csinálni. Hallgassak-e arra, hogy a szívnek nem lehet parancsolni, vagy hallgassak arra, hogy tagadjam meg magam, és vegyem föl a keresztet. Per pillanat olyan keménynek, és olyan égetőnek tűnik ez a második. De ez fog az életre vinni. Mert az Úr igéje azért jön hozzánk, hogy életet adjon. A hamis proféták azért jönnek, hogy pusztítsanak. De hát hogyan lehet akkor fölismerni? Miből látom, hogy melyik az igazi? Most itt valami inkvizíciót kéne hirdetnünk, hogy ne nézzünk tévét, ne hallgassunk semmit, csak mindig templomba járjunk. Nem erről van szó. Azt mondja Jeremiás, az a proféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán. Nem mondja, hogy baj az, hogyha valaki kifejti a véleményét, csak mondja meg, hogy ez csak az ő véleménye. Van különbség, hogy emberi szó vagy isteni szó ez. És bár úgy lenne, hogy egyszerűen annyit mondok, hogy a tévéből jön a rossz, a hamis profécia, itt a templomban, itt meg csak az igaz profécia hangzik. Sajnos még nem is ennyire egyszerű. Erről a szószékről is lehet, hogy fog hangozni hamis profécia. És lehet egy tévéfilmben is igaz profécia. Az a mi felelősségünk, hogy mit hirdetünk innen, és az a tévéfilm készítőinek a felelőssége, hogy mit hirdetnek onnan, de a ti felelősségetek az, hogy hagyjátok-e magatokat megvezetni. És egyetlen egy mód van arra, Jeremiás azt mondja, hogy felismerjétek, hogy kinek a hangjára kell hallgatni. Így mondja ezt a 18. versben, mert ki volt olyan közel az Úrhoz, hogy látta volna őt, és hallotta volna igéjét, és figyelt igéjére, és kihallgatta engedelmesen. Ha közel álltak volna hozzám, akkor az én igéimet hirdették volna. Az egyetlen mód, hogy felismerjük az Isten igéjét a hamis proféciával szemben, az, ha közel állunk az Istenhez. Nincs más módszer. Fel kell tudni ismerni a hangját. És csak akkor tudjuk felismerni a hangját, ha sokszor hallgatjuk. Úgy is fordítja másik fordítás ezt a részt, nem csak, hogy közel állni, hanem, hogy meghitt közelségben voltak az Úrral. Jézus is ezt mondja, hogy az én juhaim megismerik az én hangomat, és hogy mástól meg elszaladnak, de az én hangomra hallgatnak. Hogy lehet megismerni valakinek a hangját? Úgy, hogy sokat hallom. Ha valaki fölhív telefonon, és nem nagyon ismerem, akkor néha percig is eltelik, hogy rájöjjek, hogy ki is ez, akivel most beszélek. De akivel minden nap beszélek, az már annyira ismerem a hangját, fölveszem, és egy sziát mond, és már tudom, hogy ki. Még azt is tudom, hogy milyen hangulatban van. Mert sokat hallom a hangját. Mert mély közösségben vagyok vele, meghitt közösségben. Na ezért nem mindegy, hogy kivel vagyunk meghitt közösségben. Hogy reggelünk, az esténk, a napunk mivel vagy kivel van meghitt közösségben. Valaki mesélte nemrég, hogy ő tévére alszik el és tévére kell föl. Nem baj, lehet, hogy ez jön be valakinek, csak vigyázzon. Meghitt közösségben vagy azzal a készülékkel. Az meg fogja mondani neked, hogy mi a helyes, és mi nem, és hogyan élj. És elveszíteni az erejét rajtad, hogyha az Istennel lennél meghitt közelségben. Hogyha vele kezdenéd a napodat, ha igét olvasnál reggel és este. Hogyha imádkoznál, és figyelnél a hangjára. Ez a meghitt közösség egyedül az, ami segíthet abban, hogy megismerjük az Isten hangját. Befejezésül tehát, vannak-e hamis proféták? Sajnos, akármennyire is azt szeretném mondani, hogy vannak, hogy nincsenek, vannak. Körülöttünk mindenhol ott vannak a hangok. És próbálnak ide-oda irányítani bennünket. Ez nem baj, el lehet fogadni, csak gyakoroljuk magunkat. Erősödjetek meg, edzétek a fületeket, hogy meghalljátok, melyik az igaz profécia. Hogy ne tudjanak ide-oda rángatni benneteket, öntudatlanul. Figyeljetek a jó pásztor hangjára, és akkor meg fogtok tudni állni minden körülmények között. Amen.